Szeretnék nektek egy részt felolvasni Lukács evangélium első fejezetéből. Ugye hát karácsonyi időszak, miből olvasna fel a pásztor, hanem ebből. De az az imám, hogy ez többet fog szólni számodra ma, mint eddig, vagy Isten fog szólni hozzád valami újat, vagy valami nagyon aktuálisat. Annyira, hogy kihív abból, ahol most vagy. Jó? Lukács 1, 26. versétől 38-ig olvasom. Később, amikor Erzsébet már terhessége 6. hónapjában volt, Isten elküldte Gábriel angyalt a galileai Názáretbe egy szűzhöz, akit Máriának hívtak. Ezt a lányt egy József nevű férfi, aki Dávid király leszármazottja volt, már eljegyezte magának feleségül, de még nem házasodtak össze. Gábriel megjelent Máriának, és így köszöntötte. Üdvözöllek, vagy ahogy sokan ismerik, üdvözlégy. Az örökkévaló kegyelmébe fogadott téged, és veled van. Mária megdöbbent és zavarban volt. Azon tűnődött vajon, mit jelenthet ez a szokatlan köszöntés. De az angyal így folytatta. Ne félj, Mária, mert nagyon kedves vagy Istennek. Figyelj rám! Áldott állapotba kerülsz, és fiat fog születni, akit nevez el Jézusnak. Ő hatalmas lesz, és a magasságos Isten fiának fogják hívni. Ősapjának, Dávidnak trónjára fogja őt ültetni Isten, az örökkévaló. Így fog uralkodni mindörökké Jákob leszármazottjai fölött, és király uralma soha nem ér véget. Mária ezt kérdezte. Hogyan lehetséges ez? Hiszen én még szűz vagyok. Az angyal így válaszolt. A Szent Szellem szárád, és a magasságos Isten ereje vesz körül téged. Ezért a gyermek, akit majd megszülsz, szent lesz, és Isten fiának nevezik. Nézd, a rokonod Erzsébet is áldott állapotban van, és ez már a terhessége 6. hónapja. Idős kora ellenére fiút fog szülni, pedig mindenki meddőnek tartotta. Látod? Isten számára semmi sem lehetetlen. Mária így válaszolt. Az örökkévaló szolgáló leánya vagyok. Történjen velem minden úgy, ahogy mondtad. Ezután az angyal elment. Kinek mondanád el az utolsó mondataidat az életedbe? Nem tudom, hogy gondolkodtál már ezen. Ez nem egy sokaknak nem kellemes gondolkodás, és szerintem egyikünknek sem. De kivel beszélnél azokban a napokban? Jézusnak volt 7 utolsó mondata a kereszten. És ebből 2 az édesanyjával kapcsolatosan mondott. Ugye az egyik volt az, hogy amit Jánosnak mondott, aki az egyetlen tanítvány volt, aki ott volt a keresztnél, hogy János, íme a te anyád. És aztán Máriának, az édesanyjának azt mondta, hogy íme a te fiad. Tehát gondjaira bízta. Ugye a fiú elmegy, és egy másik fiú gondjára bízza az édesanyját. Tehát még ott is valaki mással törődik. Persze tudjuk, hogy velünk is törődött, és ezért maradt fenn a kereszten. De ezt hagyjuk meg későbbre. Tehát csak azt akarom mondani, hogy Mária egy rendkívül fontos személy volt Jézus életében, de azt gondolom, hogy egy csomó mindent tudunk tanulni tőle. És az első században a nők élete ez nem volt könnyű. Elég bizonytalan volt ott abban a régióban, igazából az egész világon. Gyakran úgy tekintettek rájuk, mint ingóságra, mint tehát, akihez sok jog nem tartozik. Tehát, ők nem tanultak, ők nekik nem kell tanulni, ők csak végezzék a házi munkát, stb. És a házasság számukra a szabadságnak és a méltóságnak egy bizonyos fokához vezető utat jelentett. Tehát, hogy egy kicsit ki tudok ebből szakadni, ebből a én csak egy nő vagyok. Hanem akkor már meg van becsülve, akkor már van feladata, akkor már van tehát pozíciója, szabadsága van, ha házasságban van. Okay? Sok esetben a túléléshez is ez segítette inkább, mert van betakarása, van védelme, tartozik valakihez, aki vigyáz rá, és törődik vele a férje. Oké? Okay? Tehát a házasság ez nagyon sokat jelentett. Most azt olvassuk itt, amit felolvastunk, hogy el volt jegyezve Mária, József jegyezte el. Az a szó, amit ott használ, ez a házasság kötés előtti egy évet jelentette, amikor jegyességben jártak, mindenki úgy nézett már, a jegyességben lévőkre mindenki úgy nézett, mint házaspárok, de gyakorlatilag még nem élhettek házasságot. De már minden vonatkozott rájuk, mint hogyha házasok lennének. Oké? Tehát a joguk még nem volt meg a házassághoz. Úgyhogy Mária számára ez a kapcsolat, és ez amiben volt ő, Józseffel, a biztonságot jelentette, a jövőt jelentette, a szabadságát jelentette, a méltóságát jelentette. És ez az egész, ami elkezdett megtörténni, és ez a hír, amivel jött az angyal, mindezt veszélyeztette. Tehát mindez egy olyan fokú, tehát ilyen piros lámpa elkezdett villogni, hú, ez nem lesz így, hú, ez nem... Tehát, amit akkor, tehát ezt el sem tudjuk ma képzelni, hogy ez mit jelentett számára. És el lehet képzelni, hogy az ilyen hírek, amikor azt mondják, hogy jegyben vannak, tehát nem élnek még házas életet, nem lehet terhes. És most megfogan a méhében. El lehet képzelni, hogy ebben a kultúrában az ilyen hírek milyen megrázkodtatást okoznak az embernek. Oké, megrázkódtatás a családban, megrázkódtatás a közösségében, tehát ez egy botrányos dolog. Házasságon kívül, ezen a házassági köteléken kívül, a szövetségen kívül megfogan, gyermek születik, hát hogy? Úgyhogy ezzel Mária valószínűleg nevetségessé vált. Oké, társadalmi kiközösítéssel és mások megvetésével kellett számoljon. És valószínűleg ez is történt, mert Józsefen kívül őszintén 100%-osan szerinted az ők is falujukban kihitte el a sztorit. Mikor Jézus ott focizott a porba a többiekkel, vagy nem tudom mit csinált, játszottak. És hogy néztek Jézusra szerinted akkor az emberek? Hogyha kis faluban nőttél föl, vagy nyaraltál ott legalább egy hosszabb időt, vagy valami, nagyon jól tudod, hogy hogy megy. Kín vannak a térfigyelő kamerák, a bácsik meg a nénik ott ülnek, nézik, figyelnek, és tudják, hogy ki, mikor, hova ment, hogy ment. És megy láncba megy az info. És mindenki tud, hamarabb odaér az info, mint a néni a boltba, hogy jön a néni. Oké? Okay? Tehát... És Mária tudta, hogy ő ezt kockáztatja. Úgyhogy tanuljunk ettől a 10 éves, picike, egyszerű, fiatal lánytól valamit. Mert az, amit csinált, az életeket változtatott meg. Nem valakiéket ott messze, hanem a tiédet. Szeretnék egy kicsit először arról beszélni, hogy mennyire fontos az, vagy mennyire aktuális téma manapság az, hogy fejlesszük önmagunkat, növekedjünk, erősödjünk, önfejlesztés, önismeret, tréningek, szemináriumok, konferenciák, és van bennünk egy vágy, nem a növekedésre, a fejlődésre, mindannyiunknak. Ha már csak azt nézzük, hogy ha a kütyüinket nézzük, mindegyikből mindig van új, kijön az újabb széria, lesz majd egy olyan év, amikor iPhone 628 lesz már, és még csak 14-nél tartunk, de mindenből kijön az új, az újabb verzió, az applikációkat folyamatosan frissíteni kell, majd aztán azokra is jön a frissítés, aztán van egy csomó mindenünk, ami egy idő után gagyivá válik, de csak azért, mert van új, az égagy amúgy tökéletesen működik, és tökéletesen tudom használni. Mindenre jó, amire szükségem van az életben. De gagyi, mert van már új. Tehát van a mai társadalomban bennünk, az emberben egy ilyen frissítés, hogy növekedni, fejlődni. És ez nem rossz dolog. Ez jó dolog. Főleg, amikor arról van szó, hogy egy jobb apa akarok lenni, vagy jobb anya akarok lenni, vagy jobb férj akarok lenni, vagy jobb feleség akarok lenni, vagy jobb barát, vagy jobb sportoló, vagy jobb zenész, vagy bármi. De szeretnék benne fejlődni, növekedni. Egy anglikán püspök sírjára volt írva a következő idézet, olvasom nektek, mikor még fiatal voltam és szabad, és a képzeletemet nem tartott a kordában semmi, arról álmodtam, hogy megváltoztatom a világot. Ahogy idősebb és bölcsebb lettem, rájöttem, hogy a világ nem akar változni. Úgyhogy kisebb lett a cél, megváltoztatom a hazámat. De ez sem változott. Aztán, ahogy az élet alkonyodott, egy utolsó kísérleten megpróbáltam a családomon változtatni. Akik a legközelebb álltak hozzám, de semmi nem történt. Most, hogy itt fekszek a halálos ágyamon, végre rájöttem. Ha először magamon változtattam volna, akkor a példámmal változott volna a családom. És az ő inspirációjuktól, bátorításuktól tudtam volna jobbá tenni a hazámat. És ki tudja, ennek hatására talán még a világ is megváltozott volna. Ja. Mekkora csapda, amikor folyton arra megy a figyelmem és az energiám, hogy a környezetemen változtatni egyfolytában. A körülményeimen változtatni egyfolytában. Másokon változtatni egyfolytában. És mennyire komoly elterelő hadművelet ez, hogy nem magammal kell kezdenem. De mondom, ez a vágy, hogy jobb legyen és fejlődni, ez egy nagyszerű dolog. Bárki számára, akár hívő vagy, akár nem hívő vagy. Oké, hívők számára, Isten a növekedés, ez is egy ilyen, tehát nem csak a világ van motiválva a fejlődésre körülöttünk, hanem Isten is motivál minket, hogy fejlődjünk, növekedjünk, erősödjünk. Azt akarja, hogy megismerjük őt egyre jobban. Azt akarja, hogy kiteljesedjünk egyre jobban. Hogyan csináljuk a dolgokat. Vagy mi történik bennünk. És szeretném, hogyha használnátok egy kicsit most a képzeleteteket. Ha keresztény vagy, ha nem vagy keresztény, lehet, hogy nem is akarsz keresztény lenni, vagy lehet, hogy az voltál, de kiábrándultál, úgyhogy most mindegy, tök mindegy, hogy milyen vagy ki vagy, vagy mi a háttered, vagy hogy milyen állapotban vagy most, tök mindegy. Képzelődjünk most együtt. Jó? Képzeljünk. Mi lenne, ha teljes bizonyossággal és teljes meggyőződéssel lenni afelől, hogy van Isten, mondom, csak játszunk a gondolattal néhányoknak, jó? Tehát nem, nincs baj. Tehát teljes meggyőződéssel, hogy van Isten, és hogy ez az Isten személyes Isten, aki ismeri a nevedet, ismer téged. És ez az Isten ott megy veled, bárhová, veled jár mindenhová. Mikor? Minden nap. És megígérte, hogy soha, de soha nem fog elhagyni. Oké? Ami azt jelenti, hogy veled lesz minden egyes helyzetben. Bármit dobjon az élet. Ott lesz veled. Képzeld el, hogy egy ilyen hited lenne. Az a fajta hit, amikor valami nagyon rossz dolog történik veled, de te ott vagy, és azt mondod, ebben a rossz dolog közepén azt mondod, hogy nem tudok mit tenni ellene, a helyzet ellen. De bízom Istenben. Majd ő átvisz rajta. És ő velem lesz. Vagy egy olyan hitről beszélek, ami, csak képzeld el, amikor ilyen hatalmas kísértéssel nézel szembe, és te meg azt mondod ebben a kísértésben, hogy hát nem tudom, hogyan fogok ennek most nemet mondani. Hiszen minden ember igent mondana erre. De bízni fogok benned, Isten, hogy te nagyobb vagy nála. És ez a dolog, ez elmegy. Vagy valami nagyszerű történik veled, amit elszáll az emberek agya, hogy rakat pénzed lesz, vagy a Miss Hungary felhív, hogy beléd szeretett, vagy az Árpa Attilától kaptál egy piros rózsát. Hát ő a nagyé. Mit tudom én. És azt tudod mondani, ilyen hited van, azt tudod, Isten, hiszem, hogy te adtad ezeket nekem, és bízom benned. Bízom benned, hogy segíteni fogsz, hogy ne szálljak el ezektől a dolgoktól. Ne szálljon el az agyam ezektől. Mi lenne, ha ilyen csodálatos hited lenne? Hogy mindegy, mi történik veled, csak bízol Istenben. Még ha rosszabb, vagy még rosszabb, vagy sokkal rosszabb lesz a helyzeted, de azt fogod tudni mondani, hogy tudom, hogy Istennek terve van velem, tökéletes az akarata, és csak teszem a következő lépést, csak teszem a következő helyes dolgot, és bízom Istenben. És totál békességed van, no félelem, és azt mondod, Isten tudja, mit tesz. Hagyom, hadd tegye. Nem idegeskedem felőle. És nincs szorongás. Nem félsz a gyerekeid miatt, nem félsz a házasságod miatt, nem félsz az anyagiak miatt. És nem arról beszélek, hogy minden tökéletes. Arról beszélek, hogy mi történik bent. Oké? Mert lehet, hogy az anyagiakban van baj, lehet, hogy a házasságban van baj, lehet, hogy a dolgokban van baj, de most belülről beszélek. Hogy van egy belső meggyőződésed, hited. Nem az, hogy minden problémamentesen, tökéletesen működik. Csak van egy hited, hogy Isten veled van, érted van, és munkálkodik rajtad keresztül. És az emberek meg oda mennek hozzá, és azt mondják, te normális vagy? Hadd nézzem, lázas vagy? Valami új vírus van a Földön? Vagy itt élsz a Földön? Igen, itt élek. Mert hiszem, hogy van egy Isten, aki velemben munkálkodik bennem, és rajtam keresztül. És egyszerűen csak bízom Istenben. Na, nem lenne fantasztikus, ha ilyen hitünk lenne? Na, mit szóltak ez? Találkoztál már ilyen emberrel? Vasárnaponként lehet, mert akkor eljátszuk ezeket, tudod. Eljövünk, és akkor tényleg szinte olyan, mintha minden rendben lenne. Úgy csinálunk. De miért beszél a Balu ezekről? Azért, mert ez az avvá Isten el akar téged vinni, legalábbis e felé akar téged vinni. Engem is, téged is, mindenkit. Hogy ebben növekedjen, hogy ebben fejlődjünk. Tehát mindegy, hogy nem hívő emberekről beszélünk, elveszett emberekről, számukra is fontos a fejlődés. És igen, azért, mert Isten adta belénk ezt a vágyat, hogy legyünk jobbak, törekedjünk a jobbra, fejlődjünk. És hívőkben is ott van ez. Oké? A kérdésem az, hogy hogy megy? Hogy megy? Hogy álltok ebbe? Hanyasra értékelnétek az első fél évet így szeptembertől decemberig? Oké, tehát Isten akarja a növekedést, akarja a fejlődést. Honnan tudod, hogy a valódi fejlődés és a valódi növekedés megy végbe az életedben? Az egyik, mindjárt felolvasunk egy részt Jakabból, onnan, hogy amiről azt mondom, hogy tudom, amiről azt mondom, hogy hiszem, amiért bízok Jézusban, azokat teszem is. Oké, tehát vannak indikátorok, amik jelzik, hogy állok. Jakab levele 2, 14. verstől kezdve. Testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy hisz, de ez a tetteiből nem látszik meg, akkor annak az embernek a hite nem ér semmit. Vajon az ilyen hit által megmenekülhet-e? Ha például valamelyik testvéreteknek, akár férfinak, akár nőnek nincs rendes ruhája, és nincs mit ennie, akkor hiába mondjátok neki, Isten veled, remélem nem fogsz fázni, és lesz mit enned. Ha nem adtok neki ruhát és ennivalót, ugyan mit érnek a szavak? Bizony nem érnek semmit. Ugyanígy van a hit is. Ha nem következnek belőle tettek, akkor halott. Nem ér semmit, mert nem hatékony. Valaki esetleg így érvelhet. Vannak, akiknek hitük van, másoknak meg jó tetteik. Erre azt válaszolom, hogy nem tudod megmutatni a hitedet, ha nem teszel semmit. Én viszont éppen azzal bizonyítom be a hitem valódi voltát, amit a hit alapján teszek. És ott van még egy csomó példám, amit akár őhoz, akár Pál apostolhoz ebben a témában, Ábrahám életéből, vagy Noé életéből, nagyszerű sztorik a hit cselekedetek nélkül halott dologra. De egy jó tesztkérdés számomra, hogy beszélek arról, hogy hiszek Istenben. Beszélek arról, hogy bízom Istenben. Oké? Beszélek róla. De látszik-e a tetteimben? Ezt tedd föl, kérlek, magadnak. És válaszold meg magadnak. Vagy ha vannak őszinte szerető emberek körülötted, akkor kérdezd meg őket. Hogy hiteles vagyok-e? Oké, hogy hiteles vagyok-e? Mert amikor beszélek valamit, de a tetteim nem támasztják el, akkor hiteltelenné válok. Oké, egy másik dolog. Honnan tudod, hogy valódi fejlődés, növekedés megy végbe? Onnan, hogy megteszem azt, amit ő mond. Megteszem azt, amit ő parancsol. János 14:15. Ha szerettek engem, engedelmeskedni fogtok a parancsaimnak. Ezt mondta Jézus. Tehát, ha szerettek engem, engedelmeskedni fogtok a parancsaimnak. Melyiknek? Ez kérdés? Melyiknek? Mindnek. De volt egy, amire azt mondta, hogy minden törvény és minden, amit magába foglal, ez a nagy parancsolat. De tényleg most itt nem arról beszélek, hogy mit nem teszek, ugye, mert sokszor olyan önigazak tudunk lenni, nem lopok, nem gyilkolok, járok a gyülibe, adakozom, nem vagyok házasságtörő, jó anya vagyok, jó apa vagyok, gondoskodom a családról, nem ordibálok senkivel, játszom a gyerekekkel. De a tesztkérdés itt van. Hogy megy az engedelmesség? Hogy megy az engedelmesség? Jézus parancsának. Csak a két fő dolgot kérdezem. A két fő dolog. Melyik a két fő dolog? A nagy parancsolat és a nagy küldetés. Hogy megy ez a kettő? Nagy parancsolat. Szeresd az Istent. Mindennel, amit van. Te teljes szíveddel, teljes lelkeddel, erőddel. És így folytat Jézus, és ugyanilyen fontos, hogy szeresd az embertársadat, mint magadat. Miért adta mércének, amint magadat? Azért, mert általában azt soha nem bocsátjuk meg a másiknak, amivel nap mint nap mi megcsináljuk a hülyeséget. Tehát valaki valamivel megbánt, és mi, lehet, hogy mi ötször megcsináljuk egy nap, és zavartan éljük a napunkat. De ha valaki ezt megcsinálja velünk a munkahelyen, vagy valahol, és tartogatjuk. De mindegy is. Hogyan? Hát igen, tudom szeretni azt, aki olyan jó fej, meg aki úgy nem zavar, meg nem idegesít, meg nem szól be, meg kedves velem. Tehát ezekkel így meg... Tehát őket úgy könnyen szeretem. Ugye? Tehát ez könnyen. De mi van az ellenségeiddel? Vagy csak mi van azokkal, akik közömbösek? Tudod-e áldani őket? János első levelében azt írja János apostol, hogy azt könnyű, akit szeretsz, azt szeretni. Az könnyű. De ezt a világban bárki megcsinálja. Arra bárki képes. Az nem kell hívőnek lenned, nincs szükséged a Szent Szellemre, semmire nincs szükséged. Csak egyedül önmagadra. De itt van a nagy küldetés. Hogy megy? Azt mondta valaki, nem itt, nem köztünk, hogy sejtcsoportokról, hogy nincs is értelme sejtcsoportokat úgy elkezdeni, még elindítani, hogy csak hívők vannak benne. Tehát nem hívők nélkül semmi értelme nincs elindítani majd a sejtcsoportokat. Minek? És így folytatta. Hiszen nincsenek nem hívő barátaim. Tehát úgy értem, ha az a célja, hogy mert a sejtcsoportnak a célja, ez nem az evangelizáció, hanem a tanítványozás, amire elküldött minket az Úr Jézus. És az én meggyőződésem szerint a legjobb formája a tanítványozásnak az a sejtcsoportban való gyülekezet. Mindegy. De azt mondja a kollega, vagy akárki legyen is az, hogy nincs értelme hívők nélkül elindítani, mert mi hívők, vagy nem hívők nélkül, mert mi nem hívők nélkül fogjuk elindítani a csoportokat. Így kell, hogy induljon minden csoport, nem hívők nélkül. 5-6 fővel. Akik aztán együtt imádkoznak, és együtt felkavarodnak, sőt, már fel vannak kavarodva, és tudják, hogy mi a cél, és aztán csak teszik ezt a nagy küldetést, ahol azt mondta Jézus, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet. Na mindegy, azt mondja, nincs értelme, mert nyilván magukból indultak ki, nincsenek nem hívő ismerőseim. Hát jó van, kollega úr, hát akkor pont ezért lesz jó az a sejtcsoport, mert majd lesz akkor. De itt jön a másik zárójeles rész, amit hozzátett, és így megértem, hogy miért nincs értelme számára. Azt mondja, hát azért, mert nincsenek nem hívő ismerőseim, és nincs időm, hogy ismerkedjek emberekkel. Ezt hallottam. Tehát nincs időm, hogy most én elkezdjek megismerkedni emberekkel, akik nem hívők. Durva volt, mikor így hallottam ezt, és de figyeljetek, el kell döntenünk, hogy melyik verzióját használjuk a missziói parancsnak. Mondok kettő verziót, jó? Az egyik verzió. Menjetek és tegyetek tanítvánnyá. Ezt mindannyian mondva lett nekünk, Jézus által. Parancsolta. Oké? Vagy itt van a másik verzió, el kell döntsük, melyiket csináljuk. Vagy azok tanítványozzanak, akik nem dolgoznak, és ők, majd ők menjenek. Vagy rohadt sok idejük van. Ők. Nem. 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 El kell dönteni, hogy engedelmeskedünk a nagy küldetésnek, vagy nem. El kell döntsd. El kell döntsd, hogy engedelmeskedsz a nagy küldetésnek, vagy sem. Nincs. Nincs mese. A probléma az, hogy nem vesszük elég komolyan a Bibliát, Isten szavát, testvérek. Nem vesszük komolyan azt, amit Isten mond. Ha tudjuk, megcsináljuk. Ha nem, az sem probléma. Vagy itt vagyok, vagy nem. Vagy jövök időbe, vagy jövök a közepén, vagy a végén. Nem probléma. Mert vannak, akiknek van ideje, meg kapacitása ezeket a izékat csinálni, ők majd csinálják. Az elejétől kezdve szorongatos írás. És gondolkodtam, hogy milyen legyen ez a karácsonyi üzenet. Egy kicsit kedvesebb, vagy simogatósabb, vagy... De egyre jobban meg vagyok győződve arra, hogy az akasztófa kötelünket készítjük elő ebben az életben, ha simogatós üzenetekre vágyunk. Mert mindenhol simogatnak minket, és az egónkra hajtanak. És vonszolnak el attól, hogy megismerjük Isten erejét és kegyelmét. És azt tudod, hol van? Amikor rájössz arra, hogy egy nagy nulla vagy. Hogy nem tudod a nagy parancsolatot csinálni. Hogy nem tudod a nagy küldetést sem csinálni, és őszintén szembe tudsz ezzel nézni. És lehet, hogy eddig azt gondoltad, hogy mit gyomrozik bennünket a balú. Nem fogok olyan üzeneteket prédikálni most már, ahol egy picit is ki tudsz belőle venni valamit, amivel megsimogathatod az egódat, hogy én ebben egy picit jó vagyok. Mert Isten kegyelme ellen mennék. Mert akkor még mindig ott maradtál. Akkor még mindig életben vagy. És én simogatom a haldokló régi énedet. és egymás vállán sírunk 5-10 és 15 év múlva, és hogy semmi nem történik. Nincs áttörés, csak gyengülök, nincs erőm. Nem. Nem. Nem vesszük komolyan Isten igéjét. Isten szavát. És az, hogy vagy megcsinálom, vagy nem. Ez őrültség. És kiveszem ebből a részem, az én hibám. Az én hibám. A pásztoroknak, a lelkészeknek a hibája ez részben. Mi vagyunk az probléma? Gyökere. Részben. Mert megtanítottuk a gyülekezetnek, hogy ez nem probléma. Hagytuk. Évekig, évtizedekig, hogy jaj, semmi baj. Vannak itt, akik már vért köpnek, meg mindenhogyan bejönnek, mert tudják, hogy ha ők nem csinálják, akkor nem fog történni semmi. És lehet, hogy nem így tanítottam szavakkal, hogy ez rendben van. De engedtem. Úgy értem, hogy így csináljuk, úgy csináltuk a gyűlit, hogy ez rendben van, és az emberek hozzászoknak, mindannyian hozzászokunk ezekhez. Tehát vasárnap elmegyek, ha van program a gyűliben, akkor talán ott vagyok, de ott is vagy vagyok, vagy nem, adakozni adakozom, valamennyit. És mi pásztorok, akik Isten által megbízást kaptunk, elégedetté váltunk ezzel. Hogyha elég sokan vannak, akik csak úgy eljönnek, meg csak itt ezen a programon részt vesznek, meg azon a programon, és akkor csak egy picit mindenki adakozik, akkor úgy lehet lebegni, és lenni valahogy, vagy lehet játszani valami, gyülekezetesdit játszani. És megelégedtünk ezzel. És azt tanítjuk ezzel, hogy ez rendben van. Tudod, ha valakinek nincs ideje tanítványozni, akkor ez rendben van. Elfogadjuk. Nem. Ez elfogadhatatlan. Ha azt mondod, hogy nincs időt tanítványozni, ez elfogadhatatlan. Nem érdekel, hogy bepukkansz tőle, vagy akármi. Elfogadhatatlan. Azért lehetünk itt, mert valaki minket felkarolt. Valaki az idejét fektette az életünkbe. Valaki válaszolt a kérdéseinkre. Valakit föl tudtam hívni, hogy most bajba vagyok, segíts. Lehet, hogy ez nem egy ember, lehet, hogy ez 10 ember, lehet, hogy ez több, de azért vagyunk itt, mert emberek feláldozták az életüket. És a történelem folyamán meg rengetegen az evangéliumért feláldozták az életüket, hogy itt lehessen az evangélium. A földrajz, vagyis hogy itt földrajzleg, itt ezen a helyen. És te meghallhasd itt. Vagy ott, ahol hallottad. És most azt mondjuk, hogy emberek lóghatnak, és semmi baj, ha nem csinálnak semmit. Úgy értem, azok, akik hívőnek és tanítványnak mondják magukat, azok nem tanítványoznak. Mint ha tényleg a nagy küldetés az egyedülállóknak lenne, vagy azoknak, akiknek rohadt sok idejük van. Nem. Tehát mi pásztorok nem hagyhatjuk az embereket, hogy ebben elkényelmesedjenek. És tudom, és ez, tehát, ha nem akarsz engedelmes lenni, az a te döntésed. És ez rendben van. Csak ez legyen kimondva számodra is, önmagad számára is. Ja. De meg én ezzel ellen nem tudok semmit tenni. Max mondom, prédikálok. Isten ezt nagyon erősen a szívemre helyezte, úgyhogy beszélek róla. De de ez a te döntésed. De arról én tudok gondoskodni, hogy ne tudjál soha úgy ülni itt, hogy kényelmesen. Arról tudok gondoskodni. És mikor ott állsz majd az Úr előtt, Igen, lehet, hogy mondhatod, a pásztor nem mondta. Az Úr meg azt fogja mondani, nem baj. Nem baj, ha nem mondta. Volt Bibliád. Ott volt benne minden. Benne van a nagy küldetés. Megtehetted volna. És én is pásztorként ott fogok állni, és felelősség. Nem csak magam felől leszek felelősségre mondva, hanem felőletek is. És ott fogok állni, és felelősségre fog engem vonni Jézus, hogy taníthattad volna őket az engedelmességre, de nem tanítottad őket. Balu, sokan jöttek hozzám a te gyülekezetedből, akik azt mondták, hogy nem beszéltél erről. Egyébként beszéltem. De amúgy 9 évben sokat beszéltem róla. De... Tehát csak azt akarom mondani, hogy mindannyian egyénileg, amit kaptunk Istentől, afelől számon leszünk kérve. Oké? Úgyhogy mindezek után bajban vagy? Mit üzennek a tetteid most? Arról az állapotról, amiben most vagy. Mit mond el a prioritásod, a fontossági sorrended? Ha a hited az csak rólad szól, akkor biztos, hogy átmentél a halálból az életbe? Ha az életem arról kezd, hogy én folyton magamat mentem meg. Emlékeztek, aki megmenti magát, az pont, hogy el fogja veszíteni. Még egy kérdés. Jézus Krisztus a megváltód? Lehet, hogy igent mondasz rá. Igen. Az Urad is? Vagy csak annyi ő, ami nekem jó, hogy ő megváltott engem. És de jó nekem. Meglettem váltva. Fő van írva nevem az élet könyvébe. A mennybe megyek, ha meghalok. De őt nem lehet szétválasztani, hogy ő megváltó, csak ő Úr. És megváltott önmaga számára. Mit tanulhatunk Máriától? Az örökkévaló, kie vagyok? Szolgáló leánya. Így volt képes azt mondani, hogy legyen a te beszéded szerint. Hogy látta, hogy kicsoda ő. Látta önmagát, hogy kicsoda ő. Maga Mária. Hogy ő a szolgáló leánya. És így volt képes azt mondani, hogy legyen. Legyen, ahogy te mondod. Úgyhogy Jézus Krisztus a megváltód, vagy az Urad is. És hadd beszéljek erről az Úr Jézus Krisztusról. Ő miatta van életed. Ő miatta mentél át a halálból az életbe. Ő mentett meg téged. Megmenekültél. És ő meghalt a kereszten a hiányosságaidért. Amiket válaszokat adtál erre a kérdésre, ezekre a kérdésekre, amiket most az elmúlt fél órában felsoroltam. És lehet, hogy nagyon gáz válaszaid voltak önmagaddal kapcsolatban, és már lent ültél a szék alatt. Direkt csináltam, mert nem akartam, hogy maradjon belőled bármi is a széken. Hogy csak Krisztus tudjon oda ülni. De minden gáz dolog, ami esetleg most följött benned magaddal kapcsolatban, ő meghalt érte. Azt, hogy nem tudod jól csinálni, vagy eddig sem csináltad jól, és most sincs kedved jól csinálni. Meghalt érte. Az önzőségedért. Meghalt érte. Az engedetlenségedért. Minden egyes parancsolat, és lehet, hogy valamelyiknek már százszor nem engedelmeskedtél. Meghalt érte. És nem azért tette ezt, hogy ezután mi jól érezzük magunkat, bár mellékhatásban benne van. Hanem azért, hogy tudjuk tenni, hogy képesek legyünk élni azt, amiről ő beszélt. A nagy parancsolatot, a nagy küldetést, a vele való kapcsolatot. Máté 26, 36, hogy mennyire azonosult velünk Jézus. Jézus ezután elment a tanítványaival egy olajfaligetbe, amelyet Gecsemánénak neveztek. Üljetek le itt, amíg én elmegyek imádkozni, mondta nekik. Pétert és Zebedeus két fiát, ez János és Jakab volt, magával vitte. Szomorú és nyugtalan lett Jézus. Ezt mondta nekik. A lelkem halálosan szomorú. Várjatok meg itt, és vigyázzatok velem. Mert kicsi előre ment, arccal a földre borult, és imádkozni kezdett. Atyám, ha lehetséges, ne kelljen kiinnom ezt a poharat. Látod, még ő is. Ő is elbizonytalanodott. Ő is fel akarta adni. Vagy azt mondta, hogy nem csinálom, ne kelljen, ne kelljen. Ha lehetséges, ne kelljen. De azt mondta, amit Mária is mondott. De ne úgy legyen, ahogy én szeretném, hanem ahogy te akarod. Ezután másodszor is elment imádkozni. És azt mondta, atyám, ha nem kerülhetem el ezt a poharat, tehát megint próbálkozott, és valóban ki kell innom, akkor legyen minden a te akaratod szerint. Tehát első után is még mindig próbálkozott. Mint a gyerekek, tudod, elküldöd. Ez volt az utolsó. Akkor az első. És akkor mondja, mintha akkor az lenne az első. Nem. De azt mondja, akkor legyen minden a te akaratod szerint. És a 44. versben harmadszor is ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Tehát ő a helyembe lépett. Ő lett itt Balu. Ő lett itt Peti. Ő lett itt Marian. Ő lett itt Inca. Tehát ő vált azzá, akik mi vagyunk. Jézus azonosult a nehézségünkkel, azonosult az önzőségünkkel, hogy nem akarjuk kiinni a poharunk, vagyis tenni, amire el vagyunk hívva. Hogy együtt mondjuk, ahogy Mária is mondta, hogy történjen velem minden úgy, ahogy mondtad. Figyelj, amikor Jézusban, Jézus Krisztusban újjászületsz, akkor leszel képes olyan dolgokra, amikre természetileg nem. Akkor fogsz kiteljesedni. önfejlesztés, növekedés. Oké? Akkor válik valósága igazán az önfejlesztés, amikor újjászületsz. Akkor válik valósága a fejlődés, akkor válik valósága a növekedés. És most már szabad az út számodra. Jézus Krisztus halálával és feltámadásával. Szabad az út számodra, hogy ezt az életet éld. Fogsz rontani? Fogsz. Fogsz. Igen. De Jézus Krisztus miatt szabad lettél arra, hogy felállj és folytasd. Hogy felkelj és menj tovább. És megpróbáld újra, meg újra, meg újra, meg újra, és csináld újra. Vissza Máriához. Ugye adja ezt a hatalmas látást az angyal neki, Gábriel. Ne félj, Mária, mert nagyon kedves vagy Istennek. Figyelj rám, áldott állapotba kerülsz, és fiat fog születni, itt nevezel Jézusnak. Jesua, megváltó. De tudta, hogy nem akárkit fog szülni. Ő hatalmas lesz, és akkor itt jön ugye, hogy nem akárki. A magasságos Isten fiának fogják őt hívni. Ősapjának, Dávidnak trónjára fogja őt ültetni Isten, az örökkévaló. Így fog uralkodni mindörökké Jákob leszármazottjai fölött, és király uralma soha nem ér véget. Mária ezt kérdezte, hogyan lehetséges ez? Hiszen én még szűz vagyok. Hogyan lehetséges az, amiről beszéltünk? A nagy parancsolat szerint élni, vagy a nagy küldetésben élni. Hogyan lehetséges sejtekben lenni majd? Nyugi, nem kell majd mindenkinek. Aki akar, az lesz sejtekben. Aki nem, az nem kell. Összejövünk vasárnaponként, és itt tudsz lenni, ahogy eddig is. De hogyan tudom én ezt? Hogy lehetséges ez? Hogy lehetséges ez? Ahogy Mária is föltette, hogy ez a nagy dolog, ez hogy? Hogyan? Egyenlő M/C négyzet. Így. E egyenlő M/C négyzet. Ahol az E, ugye az energia, M a tömeg, annak a tárgynak a tömege, vagy bármi a te tömeged, vagy bármi a problémádnak a tömege, vagy a dolognak a tömege, ami felül aggódsz, az kicsi, ha számszerűleg nézem. A C négyzet meg egy orbitálisan nagy szám, mert ez egy állandó, a fénysebességnek a négyzete. És amikor a kettőt egymás mellé rakod, M, mekkora szám, és a C, az állandó, a fénynek, a világosság, Isten, Jézus, ő a világosság, ezt a két számot összehasonlítod, az M, aki te vagy, vagy a dolog, amivel küzdesz, ez egy apró dolog. A C, a négyzeten, ez pedig egy hatalmas. És ettől lesz nagy erő a végén, nagy energia. Hogy lehetséges ez? Hiszen én még szűz vagyok, mondja Mária. Hogy lehetséges az, ami ott van benned, ez a kérdés a dolgokkal kapcsolatban? Egyenlő M/C négyzet. A Szent Szellem száll rád. És a magasságos Isten ereje vesz körül téged. Tehát a Szent Szellem kell hozzá. És a magasságosnak az ereje kell hozzá. Mikor gondoltuk mi azt, hogy ezeket a dolgokat bármikor is saját pacekból kéne? Saját erőből? Nem. Ezért a gyermek, akit majd megszülsz, szent lesz. És Isten fiának nevezik. Ettől lesz bizonyság, hogy a Szent Szellem szára és a magasságos erejével fogod csinálni. akkor lesz sztori a sztorid másoknak majd. Szent az a történet. És amúgy meg Mária, nézd el a konodat, őrzsét. Áldott állapotban van, mindenki úgy beszélt róla, hogy a meddő őrzse. A meddő. És ugye ez az idős kora ellenére fiút fog szülni, ez még nem is tudom, nem is néztem még utána, hogy ez mit jelent, de biztos, hogy ennek is van valami különleges jelentősége. És azt mondja Isten, látod? Isten számára semmi sem lehetetlen, vagyis látod? Egyenlő M-szer C négyzet. Erzsébet a meddő, C négyzet Isten. Mária így válaszolt. Hú, az örökkévaló C négyzet. Szolgáló lánya vagyok, M. Történjen velem minden úgy, ahogy mondtad, E. Ott van mindenki, aki kell hozzá. Ezután az angyal elment. Úgyhogy meghallottad-e ma Isten kijelentését, hogy kicsoda ő? Megértetted-e? Meg akarod-e tapasztalni ezt az életet? Akkor kezd el mondani neki, hogy az örökkévaló szolgálója vagyok. Történjen vele minden úgy, ahogy mondtad. Úgyhogy köszönjük neked, mennyi atyánk, a te drága fiadat Jézust. És azt, amit azt a hatalmas, szavakkal ki nem fejezhető valóságot, amit létrehoztál, ami és aki te vagy, és ebben a valóságban minket beleteremtettél és belehívtál a veled való közösségbe. Ráadásul úgy, hogy mi mindent elszúrtunk, és mindent el is szúrunk. Ráadásul úgy, hogy még most sem vagyunk teljes mértékben megszabadítva, hogy ne szúrjuk el a dolgokat. És ez annyira idegesítő. Sőt, annyira megalázó, hogy nem tudok magamra büszke lenni igazából. Mert akkor meg rögtön elrontom utána. De köszönjük, tényleg köszönjük azt a hatalmas dolgot, amit tettél értünk. Hogy elküldted a fiadat Jézust, és ő meghalt, és feltámadt. Hogy mi ott voltunk ő vele, ő benne a keresztfán. És ő benne feltámadtunk a feltámadáskor. Köszönjük ezt neked. Egy csodálatos Isten, vagy egy hatalmas Isten. És szeretnénk erről megemlékezni most az úrvacsorában, atyánk. Kérünk, hogy áld meg ezt az úrvacsorai közösségünket, hogy emlékszünk a te tettedre, hogy elküldted a fiadat, megemlékezünk Jézus, te rólad, hogy összetörték a testedet, értünk. Minden egyes ütést mi érdemeltünk ki, és te kaptad. A mi cinizmusunk, a mi flegmaságunk, a mi nem törődömségünk, és ezt te kaptál. Csak köszönjük. Köszönjük ezt a bőkezű szeretetet és kegyelmet. Szeretünk téged, Jézus. És most venni fogjuk az úrvacsorát, az utolsó dal alatt. Kérlek, gondolkozzatok azon, amit hallottatok ma. Én egy kicsit megkönnyebbültem. Elmondtam. Most ti hallottátok. Lehet, hogy nektek most nem könnyű. De higgyétek el, Jézusban ez könnyű lesz. Jézus Krisztusban nincs kárhoztatásod. Úgyhogy, hogy veszik az úrvacsorát, kérlek, azok vegyék, akiknek Jézus a szívében él. Jó? Hogyha rábíztad Jézusra az életedet, akkor vedd az úrvacsorát. Nincs semmi baj azzal, ha te még nem bíztad Jézusra az életedet, és nem veszed el a poharat és a kis tört kenyeret, semmi gond ezzel nincsen. De vegye, mindenki vegye, aki az Istennel, Jézus Krisztusban kapcsolatban van. Jó, úgyhogy elkezdünk énekelni. Énekelted Áva, nem lesz? Zenét. Jó. Akkor zene lesz, egy kis csendben, aztán imádkozunk. A zene közben gondolkozzunk el ezen, amit hallottunk ma. Ne kerüljük el a szembenézést. Nagyon fontos. Különben nincs találkozás. Ha nincs szembenézés, nincs találkozás. Ha így megyünk, váltó válik, nincs találkozás. Ha egymásnak háttal vagyunk, nincs találkozás. Csak ha szembenézés van, akkor van találkozás. Valós. Úgyhogy lesz a zene, aztán egy pár perc, jó? És vegyétek közben nyugodtan a szőlőlevet, ami Jézus vérét jelképezi, és a kenyeret, ami Jézus összetört testét jelképezi. És esetleg nem bíztad még Jézusra az életedet, de most érzed, hogy ő szorongatja a szívedet, és szeretnél neki egy igent mondani. Akkor tedd meg bátran. Úgy értem, hogy mondj igent Jézusnak most, és fejezd ki ezt azzal, hogy akkor veszed velünk az úrvacsorát.